Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, imádattal és hódolattal állunk meg ma is előtted. Valljuk, hogy örökkévaló Isten vagy, a világ egészének, az egész emberiségnek adatott egyetlen megváltó, üdvözítő. Valljuk, hogy te voltál az, aki eljöttél szűznek méhén keresztül erre a földre azért, hogy megvásd mindazokat, akiket az Atya neked ajándékozott. Valljuk, Urunk, hogy golgotai kereszt haláloddal eleget tettél, és megváltottad a tieidet. Valljuk, Urunk, előtted, és hirdetjük is, hogy föltámadtál a halálból, és élsz. És köszönjük néked, hogy úgy történt a te mennyben meneteled, ahogy olvastuk az ígéből. Áldunk téged, aki ott ülsz az Atyának jobbján, és uralkodsz addig, amíg vissza nem térsz, és ítélsz majd eleveneket és holtakat. Valljuk, Urunk, hogy te vagy az, aki újjáteremted a mindenséget. És te vagy az, aki miután mindent a lábaid alá vetettél, azután te magad is aláveted magad a mennyei Atyának, hogy az Isten legyen minden mindenekben. Úr Jézus Krisztus, hadd dicsőítsünk most téged, és hadd kérjünk, hogy szent lelked által legyél itt közöttünk, és szólj hozzánk ezen a vasárnapon. Kérünk arra, hogy a te ígéretted élővé és hatóvá számunkra, és töltsd be a szívünket az életnek beszédével. Aki megtérésre szorul, térítsd meg, aki vigasztalásra szorul, vigasztald meg, akinek öröme van, az te áld meg, és te szólj hozzánk úgy, ahogy arra éppen most szükségünk is van. Köszönjük néked, Urunk, hogy összegyűjtöttél itt bennünket ebben a templomban. Te vagy az, aki ide hívtál minket, aki arra indítottál ma is, hogy eljöjjünk, aki lelki éhséget, szomjúságot adtál a szívünkbe, lelkünkbe. Köszönjük, hogy itt nem csak egymással, hanem éppen veled találkozhatunk. Kérünk, áldj meg bennünket, és áldj meg mindazokat a helyeket, ahol hozzánk hasonlóan összejönnek az emberek, hogy veled találkozzanak, téged magasztaljanak, általad megerősödjenek, megtisztuljanak, megváltozzanak. Kérünk, légy jelen az egész világon a téged imádók és a téged várók között. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi imádságunkat. Amen. Énekeljük testvéreim ige hirdetés előtt a 173. énekünket, a 173. dicséretünket. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére dére. Isten tiszteletünk alapigéjét a zsidókhoz írt levél 10. részéből olvassuk. A zsidókhoz írt levél 10. részéből, a 32. verstől a 39. versig terjedő szakaszból, e hosszabb ige szakasz leülve hallgassuk végig. A zsidókhoz írt levél 10. részében, a 32. verstől ezt olvashatjuk. Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben, minek utána megvilágosítattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki, midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurcoltak benneteket, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak. Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrése van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és nem késik. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Kedves testvérek, elmúlt vasárnap arról beszéltünk, hogy az Úr Jézus megígérte, hogy visszajön, és az ő ígéretébe kapaszkodva az ő népe, az egyház népe mindig is várta és várja vissza őt. Ma arra a témára térünk, hogy az Isten népe szenvedések között várja vissza az ő urát. És a nagy kérdés, hogy hogyan várja a szenvedések között vissza Jézust, az ő népe. Az ő benne hívők, az őt követő emberek. Tehát hogyan várják a szenvedő hívők az ő urukat, megváltójukat, Krisztust? Zárójelbe jegyzem meg, hogy felolvasott igénk is arról tanúskodik, hogy a keresztények már az első időkben is szenvedtek a hitük miatt. Aki Krisztusban hisz, és őt engedelmesen követi, annak szenvednie kellett. Mégpedig nem is akárhogyan, egyfelől gyalázásokkal, nyomorgattatásokkal, nyilvánosság elé hurcoltak benneteket, társai lettetek azoknak, akik így jártak, foglyokkal együtt szenvedtetek, vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki. De nem csak azokban a régi időkben szenvedett a Krisztus népe, hanem mind a mai napig szenved. Úgy tudjuk, hogy manapság minden harmadik percben megölnek egy keresztényt a hite miatt. 2003-ban összesen 170 ezer keresztényt öltek meg. Nigériában, Szudánban, Elefántcsontparton, Kínában, Észak-Koreában, Laoszban, Vietnámban, Butánban és Indonéziában. És jelenleg is legalább 200 millió keresztény van életveszélyben. Tehát ma is van ilyen értelemben is keresztény üldözés. És vannak, akik szenvednek, és nem tudnak így összejönni, mint hogy mi itt összejövünk a templomban. Tehát, hogy így mondjam, nem csak akkoriban, hanem ma is aktuális ez az ige, amit felolvastunk. És a mi számunkra is aktuális, hogyha Jézusban hívő és őt követő emberek vagyunk, hogy hogyan is kell nekünk a szenvedések között várni az Úr Jézust, a Krisztust. Nézzük most, hogy először is azt mondja az apostol nékünk, hogy feltekintve a Krisztusra. Így mondja a 37. versben, hogy még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és nem késik. Amikor ezt mondja az apostol, akkor úgy föltekintésre akarja rávenni, lelki értelembe föltekintésre akarja rávenni az olvasóit. Visszaemlékezteti őket, hogy Jézus, aki fölemeltetett a mennybe, úgy fog eljönni, ahogy fölemeltetett. Nézzetek rá, gondoljatok rá. Amikor azok a keresztények olvasták ezt, akkor nagy volt a kísértésük arra, hogy ne Jézusra nézzenek, ne ő rá gondoljanak, ne ő álljon a figyelmüknek, a gondolkodásuknak a középpontjába, hanem Éppen a mondjuk a szenvedések, a nehézségek, a nyomorúságok. Hiszen az ott volt test közelben hozzájuk. A szomszédok, az államhatóság, az ismerőseik, talán a családtagjaik is ellenük voltak. És olyankor, amikor az emberek szenvedtek, akkor nagy a kísértés annak, hogy azzal foglalkozzanak, hogy most szenvedünk, és most ki mivel fog minket bántani, mi ér minket, mire számíthatunk. Nézzünk a szenvedésekre, és nem Jézusra nézünk, hanem a szenvedésekre nézünk. Ugyanakkor a szenvedő hívő embereket az is megkísértett abban az időben is, hogy akár ne csak a szenvedésre nézzenek, hanem arra is, hogy mi lesz, hogyha esetleg megtagadják a hitüket, és akkor milyen előnyökhöz jutnak, milyen örömökbe, milyen kényelembe, milyen nyugodt, békés életbe lesz esetleg részük. Ha nem hitben élünk, ha nem Krisztust követjük, akkor jó lesz nekünk. És úgy kísértett őket ez a gondolat, hogy nézzünk ezekre a kellemesebb dolgokra. Ugye milyen jó lenne, ha nem lennénk hívők? Ez is lenne, az is lenne, ez se kéne elszenvedni, az se kéne elszenvedni. Hát sokkal könnyebb lenne úgy élnünk, és már is leveszik a tekintetüket a visszatérő, ígérete szerint hamar eljövendő Krisztusról. Azért mondja nekik az apostol, hogy ne nézzetek se a szenvedéseitekre, és ne azzal foglalkozzatok egyfolytában, és ne is azzal, hogy mi lenne, ha megtagadnátok a hiteteket, milyen más életetek lenne megint, békességet, ne erre nézzetek, hanem a Krisztusra nézzetek. Még valami kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. És ugyanakkor azt is megmondja nekik, hogy ahogy ránéztek, vegyétek észre, hogy a kezében van a ti nagy jutalmatok. A ti nagy jutalmatok. Nagy jutalmatok. Mind a két szó nagyon fontos. A nagy, az azt jelenti, hogy tekintélyes. Nagy. Egy komoly dolog. És a jutalom szó pedig az, lehet, hogy nekünk úgy kell most inkább kifejezni, hogy kárpótlás. A ti nagy kárpótlásotok van az ő kezében. Elvették tőletek a vagyonatokat, olvastuk itt, ugye? Mindent ő megfosztottak benneteket. De jön Jézus, akinek a kezébe ott van a nagy kárpótlásotok. Amit elvesztettetek, vissza fogjátok kapni busásan. Gazdagabbak lesztek, mint korábban voltatok. És nézzétek csak, nem csak a nagy jutalom van ő vele, hanem amikor visszajön, akkor megkapjátok az ígéretet is. Az ígéret egyes számban van, nem az ígéreteket, hanem az ígéretet kapjátok meg, ami nem jelent más, mint az üdvösséget. Az Úr Jézussal való közösséget, kapcsolatot, aminek nincs vége, és amelyben boldog az ember. Jön Jézus, vele a nagy kárpótlásotok. Mindenért kárpótol benneteket, és átadja nektek az ígéretet, vagyis az örök életet. Nézzetek hát őre jár, aki hamar eljövendő és nem késik. Most testvérek, nekünk is ugyanezek a szavak kell a szívünkbe jussanak. Nekünk is nagy kísértésünk, hogy ebben a világban levegyük a tekintetünket az Úr Jézusról. És nézzünk a szenvedésekre, amik a esetleges hitünk vagy engedelmességünk miatt ér bennünket, vagy nézzünk azokra az előnyökre, vagy pozitívumokra, amik a hitetlenségünkkel járnak ebben a mostani világban. És valahogy ne Jézusra nézünk, hát nekünk is szól az íge most, hogy testvér, ha te hívő ember vagy, Krisztus hívő ember vagy, Krisztus tanítványa vagy, akkor nézz arra, aki eljövendő és nem késik. Ott van a kezében a nagy jutalmad, és ott van a kezében az ígéret, az örök élet, amit hoz neked. Nézz őre, és ne vedd róla a tekintetedet. Még akkor se, hogyha ez nem tűnik természetesnek. Mert a mostani világban is természetesebbnek tűnik levenni a tekintetünket Jézusról, és ránézni a szenvedésekre, vagy ránézni a hitetlenségünkkel járó előnyökre, kényelemre, békességre, ami azzal együtt jár. Természetes dolog ez. És természetellenes dolog úgy élni az életünket, hogy felnézünk valakire, vagy a gondolkodásunknak, a hitünknek a középpontjában áll valaki, akit nem is látunk, nem tudunk megragadni, csak úgymond hisszük, hogy eljön. Természetellenesnek tűnik úgy élni, ahogy élt Ábel annak idején, vagy élt Noé, vagy élt Ábrahám, vagy ami hitbeli elődeink éltek. Természetellenesnek tűnik. De mégis, ami számunkra természetellenesnek tűnik, az az Istennek természetes. És azért mondja nekünk az ő lelke által, hogy nézzetek fel arra, aki eljövendő. Még egy kevés idő, és eljövendő az, aki megígérte. Hát testvérek, úgy jó lenne, hogyha a lélek fölemelhetné a tekintetünket lélekben magára, ami megváltónkra, az Úr Jézusra. Tehát felnézve várjuk őt. A második dolog, amit aláhúz itt a Szentlélek, az az, hogy várjátok őt úgy, hogy el ne dobjátok a bizalmatokat. Úgy fejezhetném ezt ki, hogy egy nyitott szívvel várjátok az Urat. Ugyanis ebben a görög kifejezésben, amit itt használ az apostol a bizalomra, amit úgymond nem kell eldobni, a bizalom szó a parészia, ami a nyitottságot jelenti. Mégpedig egy ilyen derűs nyitottságot, egy ilyen bizakodó kitárulkozást jelent az eredetiben, egy bátor megnyílást jelent az eredeti szövegben. Tehát mondhatná azt is az apostol, hogy a hiteteket ne dobjátok el, vagy a bizalmatokat, vagy a szereteteteket az Úr irán, de nem ezt mondja, hanem ezekkel rokon értelmű, de mégis egy olyan sajátos jelentés árnyalattal bíró kifejezést használja. Hogy nézzetek rá, és közben ne dobjátok el azt a iránta való nyitottságot. Ne tagadjátok meg azt a derűs bizakodást, azt a bátor megnyilatkozást az Úr előtt, amivel ti rendelkeztek. Mert hogy ezek a keresztények rendelkeztek ezzel a vonással, ezzel a tulajdonsággal, ezzel az ajándékkal. Ezek a keresztények, akikről itt szó van, és minden korok keresztjénei, megkapják az Úrtól azt, hogy ők megnyilatkoznak az ő szíveik az ő Uruk előtt. A szívük ajtaja kitárul, a lelkük ablakai megnyílnak, és nyitva vannak az Úr felé. Ők, akik korábban bezárkóztak. Jerikóról olvasok a Bibliában, amikor mentek a zsidók, hogy ostromolják, el és bezárkózott Jerikó. Föltették a nagy zárakat, a nagy kapcsolat, mindent bekapcsoltak, beszögeltek, beriasztották az egész várat, nehogy valaki oda bemenjen. Erre leomlottak a kőfalak, mert Isten előtt nincs akadály. És sok ember pontosan így van az Istennel, hogy bezárkózik előtte, beriaszt mindent maga körül, nehogy valahogy Isten betegye a lábát, de Isten le tudja bontani a falainkat. És ki tud rángatni a hitetlenségünknek az állapotából. És aztán egyszer megadja nekünk azt, hogy egyszer csak megnyílik a szívünk ő iránta. És egy derűs nyitottság, egy bizakodás, egy bátor kitárulkozás következik be az Úr felé, Jézus Krisztus felé az életünkbe, testvérek. Ez az egyik legszebb példa, ami számomra itt a Bibliából kínálkozik, az Dániel, aki nagyon nehéz körülmények között volt, mert zsidóként kellett élni egy világbirodalomban, ami nem volt Isten félő birodalom, hanem pontosan egy antikrisztusi birodalom volt, ami megtiltotta Dánielnek azt, hogy imádkozzon az ő istenéhez. Ám de Dánielről azt olvassuk, hogy minden külső tiltás meg nyomás ellenére az ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé. Ezt olvassuk a Dániel könyvébe. Nyitva voltak az ablakok Jeruzsálem felé, és Dániel napjában háromszor könyörgött az ő istenéhez. Ez a nyitottság jellemzi, testvérek, a keresztényeket minden korban, ebben a korban is, meg a mostani korban is. Ez kell, hogy jellemezzen bennünket. Körülöttünk tiltják, nyomják a keresztény hit tételeit támadják, a keresztény erkölcs tanításait támadják, ösztűzúdúreá, de a hívő ember ablakai nyitva vannak, most nem a földi Jeruzsálem felé, hanem a mennyei Jeruzsálem felé, nyitva vannak a Krisztus felé. Nyitva van az Úr felé, a lelke, a szíve. Erre mondja nekünk az apostol, hogy a nehézségek között ezt a nyitottságot meg ne tagadjátok, vagyis mondhatjuk úgy, be ne zárjátok az ablakokat és az ajtókat az Isten felé. Mert ha nyitva van az ablakotok a Krisztus felé, a mennyek országa, az Isten országa felé, akkor onnan beáradnak azon a nyitott ablakon keresztül a mennyek országának az áldásai. A Krisztus ajándékai, a mennyek országának jó levegője, az ő öröme, az ő szeretete, az ő békessége beárad a szívetekbe, átjár benneteket. De ha bezárjátok, akkor befüllettek, büdösek lesztek. Az életetek szörnyűvé válik, piszkossá, szennyessé, sötétté válik. A lelketek be áporodott szagú lesz az egész. Befüllettek oda bent. Ne talántán valamelyik kis ajtót kinyitjátok a világ felé. A világ felé, amelyből a sötétség árad, az istentelenség, a gonosz erői áradnak, a romboló erők áradnak belétek. A mocsok, a szenny árad, az erkölcstelenség árad. Legyetek nyitva az Úr felé. És el ne dobjátok ezt a nagy nyitottságot, ezt a derűs bizakodást, ezt a bátor megnyilatkozást az Úr előtt, a nehézségek, az üldözések között. Várjátok ezzel a nyitottsággal a Krisztust, ezt mondja az apostol, nekik meg nekünk is. Várjuk tehát a Krisztus testvérek ezzel a föltekintő, nyitott szívvel és lélekkel, amibe beáradhatnak az ő mennyei erői, az ő szeretete, az ő békesség, az ő kegyelme, az ő jósága, az ő békessége. És aztán azt mondja az apostol egy kicsit tovább lépve, az Isten akaratát cselekedvén. Az Isten akaratát cselekedvén, vagyis miközben Krisztusra néztek, és nyitottak vagytok felé folyamatosan, aközben kövessétek az ő akaratát, engedelmeskedjetek az ő akaratának. Az Isten akaratát cselekedvén. Nem lehetséges, hogy valaki nyitva van az Úr felé, Krisztust várja, és közben nem engedelmeskedik neki. Nem követi a hétköznapi életében az ő akaratát. Az, hogy én nyitva vagyok az Úr felé, és engedelmeskedek neki, ez összetartozik, testvérek. Összetartozik, még a reformátusoknál is. Azt szokták mondani, csak azért mondom, mert baptistáknál voltunk, aztán ott mondta nekem valaki, hogy mindig csak arról beszélnek, hogy higgyünk Jézusba, és arról, hogy engedelmeskedjünk neki, arról nincs szó. Mindig csak ez higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, higgy úgy, mint hogyha az engedelmesség nem lenne fontos. Hát tényleg így van, és mondtam, dehogy van így, az engedelmesség nagyon van. Hittel, az igaz hittel, a bibliai hittel összetartozik az engedelmesség. A gyakorlati hit az engedelmesség. Ja, akkor nem úgy van, hogy ahogy a katolikusok mondják. Katolikusok meg a hitet nem nagyon mondják, inkább mindig a cselekedetek, ezt csináljátok, azt csináljátok, amazt csináljátok. Na, nem, az, hadd mondják, amit mondanak. Mi azt mondjuk, hogy a hittel, a Krisztusba vetett hittel összetartoznak a cselekedetek, az engedelmes cselekedetek. Ott éppen tegnap olvastuk a napi igébe, Péter levelében, hogy a lelketeket az igazság iránti engedelmességben szeretetre tisztítsátok meg. A hívő emberek, testvérek, itt is azt mondja nekik az apostol, engedelmes élettel kell, hogy várják az Urat. Jakab apostolnál ugyanazt olvassuk. Jakab szembeszáll azzal a korában elterjedt vélekedéssel, hogy amikor emberek azt mondják, hogy mi hiszünk az Úrban, de nem követték az Úr akaratát. És nem cselekedték meg a hétköznapi életükbe, a munkájukba, a családjukba, a hívő testvéreikkel szembe, akik szegények voltak, nyomorúságban voltak, nem cselekedtek úgy, ahogy az Úr akarta tőlük. És azt mondja nekik a Jakab, hogy hát ez nem hit, aminek nincsenek meg az engedelmes cselekedetei, az nem bibliai értelembe vett hit, az csak egy önámítás. És ezt kell nekünk is, testvérek, most tiszta szívünkre venni, hogy az az igazi hit, amelyiknek cselekedetei vannak. Isten iránti engedelmességbe várjuk a Krisztust. Keressük napról napra, hogy mit akar tőlünk a Bibliánk keresztül. Mit kíván tőlünk az én Uram? Mit cselekedjek, Uram? Ő meg fogja nekünk mutatni az egyes helyzetekben. Ma is megmutatja, hogy mit csináljunk. És nem azt fogja megmutatni, hogy mit mondtak a tévében, meg a rádióban, politikusok, vagy nem tudom én kit, hanem az Úr mutatja meg nekünk, hogy mit csináljunk. Mert az Úr eligazít minket még ilyen kérdésekbe is, amik éppen ma is fennforognak. De más egyéb kérdésekbe is. Várok, mit szól hozzám ő, és azt csinálom, amit ő mond. Nem amit én jónak gondolok, mert van, hogy az embernek megvan a maga józan paraszti esze, és sokszor azt gondolja, hogy az a jó, amit ő jónak gondol. Azt kell csinálni, amit jónak érez. Bár nem biztos soha e felől egy ember, hogy most az tényleg az úgy jó lesz-e, vagy az, de mégis én úgy érzem, vagy úgy gondolom, és akkor nagy biztosan megyek előre. De itt nem erről van, hanem az Isten akaratát cselekedve. Az Isten akaratát cselekedve. Így várjuk vissza a Krisztust. Az meg, testvérek, aki azt mondja, hogy ő hívő, ember, büszkén kihúzza magát, mint Jakab kortársai, és közben hát nem engedelmeskedik. Csak azt látják, az emberek ránéznek, hogy mindig uralkodni akar a másikon, és nem akar szolgálni neki. Azt látják, hogy képmutató életet él, hazug életet él, kettős életet él. Azt látják, hogy miközben lehet a világot akarja megváltani, közben a saját családjában szenvedést okoz maga körül az embereknek. Azt látják, testvérek, hogy miközben az erkölcs nagy bajnoka, közben ő maga erkölcstelenségekbe él. Miközben ő a nagy hívember, aközben nincs benne semmi lehajló szeretet, semmi bocsánatkérés, semmi bocsánatadás, semmi, ezekből egy gőg van. Hát akkor mi az hívő ember? Az nem hívő ember, testvérek, az önámító ember, magát becsapó ember. Akik a Krisztusé, azok, nem azt mondom, és nem mondhatjuk, hogy mindig tökéletesek, és mindig sikerül nekik, de keresik az Úr akaratát, és akarják cselekedni, és ha elbuknak, akkor fáj nekik. És oda borulnak a Krisztus előtt, hogy bocsásson meg nekik, de erősítse meg őket, hogy újra kezdhessék az engedelmességet. Mert ők engedelmeskedni akarnak. Így várjátok, mondja az apostol a hívőknek a Krisztust. Így várjátok. Legyen bennetek ez a koncentráltság, hogy ránézzetek. És legyen bennetek ez a derűs nyitottság, ez a bátor megnyílás az Úr előtt, Jézus előtt. Napról napra, állandóan. És legyen bennetek ez, hogy keresitek az ő akaratát, és tusakodtok, és cselekszitek, és ha elbuktok, újra felálltok, és újra folytatjátok. Várjátok őt ebben a szent engedelmességben. És aztán a negyedik dolog, amit még a szívükre helyez, hogy várjátok őt béketűréssel. Béketűréssel. Ez a béketűrés szó, ez úgy hangzik eredetiben, hogy hypomoné. A világi görög nyelvben ez a szó azt jelentette, hogy ha valaki nehéz helyzetbe került, mondjuk egy háború dúlt ott körülötte, vagy betegség támadta meg, vagy a családjában történt valami tragédia, akkor az ember a terhet magára vette, és hát ott roskadozott, de úgy igyekezett kitartani benne, és úgy megállni a helyét azért ott a teher alatt. De a Bibliában, testvérek, ez a szó egy kicsit más jelentést nyert, mégpedig, és ezt ki lehet szűrni azokból a szöveg összefüggésekből, ez a kifejezés szerepel, mégpedig azt, hogy az ember nem csak úgy roskadozva, rogyadozó térdekkel, lábakkal hordozza a terheit, az életterheit, amit Isten rátett, hanem békességgel hordozza. Örömmel hordozza. Még ezt is meg lehet kockáztatni. Örömmel hordozza. Ezt érezte meg a Károly, amikor ezt a kifejezést úgy adta vissza, hogy békességes tűrés. Békességes tűrés. Nem csak tűrés, hanem békességes tűrés. Nem csak elviselés, hanem egy békességes elviselés. Gondoljunk bele azoknak az embereknek a helyzetébe, testvérek, akik ott mindenféle igazságtalanságukat kellett, hogy magukra vegyenek. És amikor ilyen történik, akkor bizony az embert megkísérte az, hogy elkezdjen mondjuk zúgolódni, elkezdjen morogni, elkezdjen kiabálni, elkezdjen veszekedni azokkal, akik ővele úgymond igazságtalanul bántak, vagy bánnak. Tűri ugyan, de nem, egyáltalán nem békességgel. Tűrte Miklós, ameddig tűrheted, aztán csak elfogyott a cérna, ugye, és odavágta azt a követ. Hát ez is a... Ezen a tűr, de a hívem békességes tűréssel. Vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok. Ezt mondja. Hát hogy micsoda? Elvennénk a házumat? Ellopnák az autómat? Én meg örülök? A hitem miatt történik, és akkor betörnek, kifosztanak, és én örülök neki? Jogi úton elveszik tőlem a házamat? Mindenemet elrabolják, mint annak idején mondjuk a zsidókkal tettek sok zsidóval? Hát hogy tűrnénk mi azt? Hogy tűrnénk? Jogorvoslatot keresnénk. Ezek meg azt olvassuk béketűréssel. Elhordozták ezt a terhet. Mert tudták, hogy nagyobb és dicsőségesebb vagyonuk van a mennyben, mint amit békességes tűrés. Testvérek, az is egy nagy kísértés, hogy az ember ezek a szenvedések jönnek, és nehézségek, akkor meg elkeseredik. Úgy elkeseredik, hogy teljesen magába roskad. Teljesen egy ilyen apatikus állapotba jut, és magába zuhan, és nem foglalkozik semmivel. Nagy elkeseredésében, ott szenved. De ez se a békességes tűrés, mert ebben nincs egy öröm, nincs egy derű benne. Hát az apostol azt mondja, hogy ezt a sok nehézséget békességes tűréssel hordozzátok el. Így várjátok vissza a Krisztust. Na hát erre aztán megkérdezhették, hogy ez hogy lehetséges, de az apostol megválaszolja nekik. Ez úgy lehetséges, hogy a Krisztusra néztek, és nyitottak vagytok felé. És az ő lelkéből, az ő szívéből, az ő kezéből megkapjátok ti ezt a békességes tűrést. Megkapjátok. Annak a kezéből, aki ott volt a Pilátus előtt, és a Heródes előtt, és ott volt a zsidó tanács előtt, és olyan igazságtalanul és törvénytelenül bántak vele, hogy az már égre kiáltó, és eközben ez a valaki, a Krisztus teljes békességben volt, szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, nem zúgolódott, nem zuhant magába, és nem lett apatikus, depressziós, hanem békességgel ment végig a keresztútján, elszenvedte, hogy beleverjék a szögeket, hogy a halál megsuhintsa, átadta magát a poklok kínjának, és közben imádkozott az ellenségeiért, és letette az atya kezébe a lelkét, teljes békességben. Hát tőle megkapjátok ezt a békességes tűrést. Tőle. Mert ez egy csoda. Ez egy csoda. És ha ez a nyitottság és Jézusra nézés nincs meg bennetek, akkor ezt nem élitek át. Nem tudjátok békességes tűréssel válni. Vagy zúgolódtok, vagy morogtok, vagy tiltakoztok, vagy magatokba zuhantok, és elkeseredtek végképpen. Szomorú orcával járkáltok össze-vissza a világban. De ha ott van veletek ő, akkor békességes tűréssel hordozzátok a legsúlyosabb megpróbáltatásokat is, amik a Krisztusért és a hitetek miatt ér benneteket. Testvérek, ez így van a mi életünkben is. Ha mi a Krisztusra nézünk, belekapaszkodunk, akkor ő majd megadja nekünk a béketűrést. Itt van tehát, testvéreim, ez a négy dolog, amit az apostol a Krisztusra váró hívő embereknek, a gyülekezetnek a szívére helyez. Várjátok a Krisztust, így és így. Nézzetek rá, gondolataitok rá irányuljanak, legyen a szívetek ajtaja, ablaka nyitva a Krisztus felé. Bátran tárulkozzatok ki minden reggel, minden nap ő felé. Törekedjetek arra, hogy amit megmutat nektek, azt kövessétek. Engedelmeskedjetek neki. És ha jönnek még azok a szenvedések, hátratételek, gúnyolódások, hordozzátok béketűréssel. Hordozhatjátok, mert megadja nektek. Azt helyezi végül a szívükre, az igaz ember hitből él, aki meghátrál, vagyis aki ezeket a dolgokat, amiket így az előbb elmondtunk, ezeket eldobja, ezeket megszünteti az életébe, abban nem gyönyörködik az Úr lelke, sőt az ilyen ember elkárhozik, de mi nem vagyunk a meghátrálásnak az emberei. Nem vagyunk olyanok, mondja az apostol, akik ezeket a dolgokat eldobnánk magunktól, hanem mi a hit emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk. Segítsen bennünket is az Úr testvérek, hogy lehessünk mi is a Krisztusra hittel néző emberek, hogy a Krisztus megtarthasson bennünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy lelked által tanítottad a rád váró gyülekezetet, és mind a mai napig tanítod, tanítasz bennünket is. Segíts, Urunk, föltekinteni, a szívünk, lelkünk ablakát kitárni előtted, hogy a te mennyei kincseid, az Isten országának jó levegője beáradhasson a mi életünkbe, és átjárhasson bennünket, megújíthasson bennünket. És kérünk téged arra, hogy őrizd meg attól, hogy bezárkózzunk feléd, elzárkózzunk tőled, sőt, kinyissunk valami kis hátsó ablakot vagy ajtócskát a világ felé, ahonnan a szenny és mocsok levegője árad és tölt be bennünket. Köszönjük te néked, Urunk, hogy most is kitárhatjuk feléd a szívünket, a lelkünket. És Köszönjük, hogy aki befogad téged, az az életet fogadja be. Köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy nem csak a földi teljes életet, hanem az örök, boldog életet adod nekünk. Kérünk, segíts, hogy megnyithassuk előtted a szívünk, lelkünk, és befogadhassunk téged. Köszönjük néked, Úrunk, hogy szívünkre helyezted az engedelmességet. Add, hogy kereshessük napról napra, mi a te akaratod, és adj nekünk erőt, hogy követni tudjuk azt, bármivel is járna. Köszönjük néked, hogy a békességes tűrés ajándékát is megadod nekünk, hogy mi is derűsen tudjunk várni téged mindenféle üldöztetés és nyomorúság közepette. Köszönjük néked, hogy így felemelt fővel, és nem zúgolódva, és nem depressziósan, nem lázadozva, és nem magunkba roskadt apátiával kell téged várnunk, hanem béketűréssel várhatunk. Köszönjük néked, Urunk, ezt a csodát, és légy áldott, hogy ma ezekre a dolgokra tanítottál minket, ma élő és rád váró gyülekezetedet. Urunk, várunk rád abban is, hogy áld meg a mi családjainkat, áld meg a mi gyermekeinket, unokáinkat, beléd vetett hittel. Könyörülj meg, Urunk, a mi egész nemzetünkön, különösképpen a mai napon kérünk, hogy a te akaratod valósuljon meg. Mi azt szeretnénk, hogyha igen lenne a válasz, de szeretnénk elfogadni azt is, hogyha nem lesz. Köszönjük, hogy te mindenből ki tudsz hozni jót, ami népünk, nemzetünk számára. Leginkább arra kérünk most téged, hogy önmagaddal egyesítsd a mi népünket. Kérünk arra, hogy hajolj le a mi nemzetünkhöz, éljen a határnak bármelyik részén. És kérünk, hogy adj újjászületést, lelki megújulást a mi népünknek. Hirdetesd neki önmagadat, Urunk, és add, hogy bűnlátásra, bűnbánatra juthasson a mi népünk. Elfordulhasson a bálvány isteneitől, a pogányságától, és hozzád forduljon. Kérünk téged, adj lelki ébredést a mi nemzetünknek. Imádkozunk hozzád külön is a mi vezetőinkért. Hogy ragadd ki őket abból az állapotból, amiben vannak, és adj ennek a népnek istenfélő vezetőket. Köszönjük te néked, Urunk, hogy ez is a te hatalmadban van, és ezt is tőled kérhetjük. Köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk a betegeinkért is. Kérünk, légy velük a kórházakban. Kérünk azokért, akiknek öröme van, hogy áld meg őket, és erősítsd meg őket. Köszönjük, Urunk, hogy imádságunkat letehetjük a te hatalmas kezedbe, aki szeret minket, és akinek mindenre van hatalma és ereje. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. Amen.